Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 15. szemeszterének 10. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Sípos Pál, a Szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett kémia-fizika szakos középiskolai tanári diplomát 1984-ben. Azóta egy 9 éves Ausztráliában töltött időszaktól eltekintve folyamatosan az STE, korábban a József Attila Tudományegyetem, szervetlen és analitikai kémia tanszékén dolgozik. Egyetemi doktori értekezését 1988-ban, a kémia tudomány kandidátusa címét 1994-ben, akadémiai doktori értekezését 2009-ben védte meg. 2014 óta egyetemi tanár. Egyetemi oktatóként laboratóriumi gyakorlatokat, fő- és speciális kollégiumokat tartott és tart magyar és angol nyelven. Az STE-TTIK kémiai tanszékcsoportján működő anyag- és oldatszerkezeti kutatócsoport egyik vezető kutatója, jelenleg 7 PhD hallgató témavezetője, illetve társtémavezetője. Tudományos kutatóként főként vizes oldatok kémiájával foglalkozik, elsősorban ipari szempontból fontos oldatokban előforduló komplex részecskék szerkezetének és egyensúlyainak, valamint az ezekből az oldatokból kiváló szilárd vegyületek szerkezetének jellemzése tekinthető fő kutatási területének. Felkérem Sípos Pál professzor urat, tartsa meg előadását!
Tisztelt hallgatóságom! 4,5 évvel ezelőtt ugyanezen a helyen, nagyjából ugyanebben a témakörben volt már szerencsém egy előadást tartani. Ennek az előadásnak az volt a címe, hogy az alternatív tudományok kész átverés sója, és már akkor is, amint ezt a mai előadás címe is sejteti, az áltudományos termékekkel kapcsolatos nézeteimet szerettem volna tisztelt hallgatóságommal megosztani. A 4 évvel ezelőtti előadásnak az volt a mottója, hogy különböző gyanúsnak tűnő termékeknek elővettem a termékismertetőjét, aztán kivettem belőle szemmelvényeket, és egyszerűen összevetettem azzal, hogy vajon a tudomány mai állásával ezek az állítások, a termékismertetőknek az állításai, azok összhangba hozhatók-e, mert ha nem, akkor nagy valószínűséggel valamiféle átverésről van szó. Ennek az előadásnak az volt a története, hogy számos alkalommal felkértek arra különböző körökben, ismeretterjesztő előadások formájában egyetemisták előtt, középiskolások előtt, hogy ezt az előadást ismételjen meg, és nagyon érdekes módon rengeteget tanultam ezekből az ismétlésekből, ugyanis kiderült az, hogy nagyjából öregéből kétfajta fogadtatása volt ennek az előadásnak, vagy teljes elutasítás, vagy teljes elfogadás. Rá kellett arra jönnöm az elmúlt 4 év során, hogy bizony, az internet, elsősorban az internetnek köszönhetően kialakult egy rendkívül aktív, rendkívül intenzív szubkultúra, amelyik a hivatalos tudomány árnyékában, vagy mondjuk azzal párhuzamosan működve az áltudományok eredményeit hasznosítva próbál meg különböző, én azt hiszem az a legjobb kifejezés, hasznot húzni, hasznot lefelezni a tudományos ismeretekben kevésbé járatos emberekről. Ebben a 4 évben én azt is megtapasztaltam, hogy tulajdonképpen az, hogy ki hogyan viszonyul az áltudományokhoz, az viszonylag jól kategorizálható. Hát van egyrészről az a társaság, aki kételkedik benne, ők a jól ismert szkeptikusoknak a csapata, Boldogkői Zsolt professzorat tudnám itt megemlíteni a Szegedi társaságból, vagy például Duda Ernő kollégámat, Vágó István szintén ebben a csapatban tartozik, és még sorolhatnám. Ehhez a csapathoz tartozik egy rendkívül hasznos, és én azt gondolom, hogy természettudományok iránt érdeklődő emberek számára mindenképpen forgatnivaló könyv, az a címe, hogy 100 kémiai mítosz. 4 vegyész kollégám írta, és én azt gondolom, hogy rendkívül sok, a címéből is adódóan 100 olyan mítoszról mondja el a tudománynak az álláspontját, amit igazán érdemes forgatni, igazán érdemes lapozni azoknak, akiket ez a terület érdekel. Ezzel szemben viszont van egy másik társaság, meglehetősen élesen elkülönülve, akik hisznek ebben ezekben az áltudományos dolgokban. Találtam egy nagyon érdekes táblázatot arról, hogy hogyan viszonyul egymáshoz tudomány és áltudomány. Viszonylag könnyen kottázható, a tudomány az a bizonyítékokra támaszkodik, könyörtelen szakmai lektoráláson mennek keresztül az állításaink. Ha kritika ér bennünket, arra nyitottak vagyunk, kénytelenek vagyunk elfogadni, és annak megfelelően építeni tovább a kutató munkánkat. Belátjuk azt, hogy a használhatósága a tudományunknak korlátozott, egyszerűen azért, mert ilyen a természete, és rá vagyunk kényszerítve arra, hogy pontos méréseket végezzünk ahhoz, hogy az állításainkat alá tudjuk támasztani. Nos, az áltudománynak a hívei pontosan ennek az ellentétét, ezeknek a tézispontoknak az ellentéziseit próbálják meg alkalmazni. Tehát mondjuk, hogy az ő irányvonaluk az nagyjából ez. A hívők között van egy különösen sérülékeny alcsoport, akiket mindenképpen meg kell itt említenem, a gyógyíthatatlan betegek, akikről kiderül, hogy valamiféle gyógyíthatatlan betegségük van, sebezhetőek azért, mert könnyen eladható számukra olyan mindenféle hatástól mentes szerek, gyógyszernek kikiáltott anyagok, amelytől ők a gyógyulást remélik, és nyilván az élethelyzetből adódóan nem nagyon tudnak más tenni, mint hogy próbálnak kapaszkodni abba, amiben még lehet. Én azt gondolom, hogy az igazán nagy csapat az hallgatóságomban az el nem kötelezettek csapata volt, azok, akik se nem szkeptikusok, se nem hívők, még nem döntötték el azt, hogy mit szeretnének, és még egy társaságot meg kell itt említenem, akikre különösen azt kell mondanom, hogy dühös vagyok, és ezzel gondolom, hogy a szkeptikus csapatban nem vagyok egyedül, akik az áltudományos eredményeket tulajdonképpen nem érdekli őket, hogy igaz vagy nem igaz. Egyetlen egy dolog érdekli őket az, hogy pénzt, hasznot húzzanak belőle. Engedjék meg, hogy egy pillanatra összevessem itt a hívőket, már az áltudományban hívőket a szkeptikusokkal. Egy nagyon érdekes szakadást lehetett megfigyelni. Én ezt, az az igazság, 5 évvel ezelőtt, amikor először ezt a témát elkezdtem boncolgatni, én nem éreztem. Most valahogy, mintha két táborra szakadt volna a világ, az egyik társaság a szkeptikusoknak a tábora, a második meg a hívőknek a tábora. Ez két teljes mértékben szeparált szekértábor, mindenféle átjárás nélkül. Nagyon fontos dolog, hogy a hívőket, az áltudományok hívőit nem lehet meggyőzni arról, képtelenség meggyőzni arról, hogy rosszul gondolják. Többször próbáltam, nekem nem sikerült, hát mondjuk ebből azt a következtetést levonni, hogy az nem lehet, egy kicsit talán meredek, de én ezt tapasztaltam. És a szkeptikusokkal meg nem kell foglalkozni, mert azok, amiket én itt ma este például el fogok mondani, vagy a múltkori előadásomban is meséltem az áltudományokkal kapcsolatban, azokkal kapcsolatban a szkeptikusok már meg vannak győzve. Ők ebből a szempontból, én azt gondolom, hogy nem szükséges őket győzködni. A Készletverés Show című előadásomat valaki föltette a YouTube-ra, és érdekes módon rendkívül sok kommentet kaptam. Kaptam pozitív kommenteket is, de nyilván inkább a szemléltetés kedvéért én a negatívakból szeretnék itt idézni. Van például, aki azt mondja, hogy szégyen, hogy hivatalos köntösben zajlik az átverés, itt ezen azt értette, hogy én bizony ebben az előadásban átverem az embereket, mert amit a valódi tudomány, bocsánat, a hivatalos tudomány állít, az egyszerűen átverés. Nagyon meg voltam lepődve ezen a rendkívül intelligens mondaton. Nyilván valami olyan ember írhatta, aki azért valamiféle iskolákba járt. Az akadémikusok farizeusi státusza azért engem is meglepett, vagy hogy mondjam, csak igazán még szíven is ütött, és én gondolom, hogy a kollégáimat is szíven fogja ütni. Főleg az, hogy ennek a kommentelőnek a véleménye szerint a mi farizeusi státuszunk miatt a tudomány nem halad semmit előre egy csipetnyi sem, mióta az ember a Földön van. Szóval számos nagyon erősen kritikus, és tényleg a két szekértábor különállását demonstráló kommentet sikerült begyűjtenem. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy a mai előadáson éppen azért, mert hogy a két szekértábor egymástól külön áll, meg tulajdonképpen ő számukra egészen más jelenthet egy ilyen előadás. Én a célközönséget, bár nem nagyon szeretem ezt a szót, de ide illik, a mai előadásom célközönségeként kifejezetten azokat az embereket szeretném megszólítani, illetve azoknak a megszólítását szeretném önökön keresztül valamilyen módon elérni, akik még az tudomány-áltudomány vitában nem kötelezték el magukat. A logikám a következő lesz. Először is nagyon kérem, hogy amit most mondok, attól ne tessenek megijedni. Ugye kémia-fizika szakon végeztem, tehát azok a példák, amiket itt el fogok mondani, a fizika és a kémia területéről jönnek, de még mielőtt fölállnának és itt hagynák a termet, csupa-csupa egyszerű, vagy legalábbis a hétköznapi élettel közvetlen kapcsolatba hozható kémiai és fizikai példákat próbáltam összegyűjteni mondandóm demonstrálására. Három sarokpontra próbálom felépíteni ezt a mondandómat. Az első dolog, én úgy gondolom, hogy valahányszor az ember egy áltudományos fölvetéssel találkozik, annak a hátterében mindig meghúzódik valamiféle bakacs, magát hihetetlen erővel tartó közhely. Vagy mondjuk úgy, hogy egy hamis közvélekedés. Az első dolog, amit meg fogunk próbálni megfogalmazni, hogy mi ez a makacs közhely, mi ez a hamis közvélekedés, amiben aztán belekapaszkodva, mondjuk például egy termék vagy egy életvezetési tanács megszülethet. És a harmadik, amit megkísérelek, és ebben a kalandozásban szeretném én önöket most utitársul hívni, ha elfogadják ezt az invitációt. Azt gondolom, hogy ezek a termékek vagy életvezetési tanácsok egy-egy rendkívül egyszerű, de jól megfogalmazott keresztkérdéssel, a józan paraszti észen alapuló keresztkérdéssel sarokba szoríthatók, és bebizonyítható róluk az, hogy bizony át akartak bennünket már megint vágni, bár megint valamit akartak eladni nekünk, ami nem működik. Tulajdonképpen, amire ez az egész kimegy, önvédelmi tippeket szeretnék én most itt önökkel megosztani. Ezt én a már imént idézett Boldogkői Zsolt professzor egyik HVG-ben megjelent cikkéből loptam, hogyha szabad ezt a kifejezést használni. De hát ugye Boldogkői professzor elsősorban az orvosi-orvosbiológiai alkalmazásokkal foglalkozik, úgyhogy én ugyanezeket a kémiai és fizikai jellegű példákat fogom majd próbálni bemutatni önöknek. Tehát önvédelmi tippekről lesz szó, és hát azt fogjuk megnézni, hogy kilóg-e a lóláb, ugye itt látunk rögtön kettőt belőle, és már rögtön előre szeretném elmondani, hogy semmiféle kétséget afelől nem szeretnék hagyni, hogy itt csupa-csupa szélhámosságnak, csalásnak vagy öncsalásnak, esetleg féligazságnak a bemutatásáról lesz szó. Tehát nem fogom én önöket itt a végletekig csigázni, hogy most ez igaz vagy nem igaz. Azok a témák, amikről szó lesz, mindegyik valamiféle hamisságon fog majd alapulni. Összesen 6 szemelvényt gyűjtöttem a mai alkalomra össze, és ez a 6 szemelvény olyasmikről fog szólni, mint például a gyújtásoptimalizáló berendezés, vagy a vízégető berendezés. A lugosítással kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot önökkel megosztani. Egy nemrég fölparázslott vita arról, hogy sózzunk, vagy ne sózzunk, megsózzuk az ételeinket, vagy ne sózzuk meg. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány újabb ismeretet megosztani önökkel. Fontos, és talán a chemtrail-lel kapcsolatban bizonyára sokan vannak itt, akik már találkoztak ezzel az új őrülettel, ezzel a chemtrail-lel. Azt szeretném egy kicsit alaposabban megnézni, hogy vajon ebben a formában ez a kijelentés működik-e, hogy megengedhető-e, hogy a szervezetünkbe nehéz fémek kerüljenek, és végül egy saját gyűjtés azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet fogamzásgátló tablettákat alternatív és innovatív módon használni. Az első példánk, az egy viszonylag rövid példa lesz, és éppen azért, hogy bemutassam ezt a bizonyos hármas sarok kő szerinti elrendezés, tehát hogy van egy állítás, az állításra alapul egy termék, és a terméket egy okos keresztkérdéssel sarokba szorítjuk. Magát az emelvényt azt egy Dél-Magyarország olvasói rovatában találtam, és nagy sajnálatomra mind a mai napig nem sikerült az eredeti cikket előkeresnem, pedig nagyon-nagyon örülnék, ha annak az úriembernek, akinek a nevéhez ez az olvasói levél fűződik, tudnám itt ebben a körben, meg tudnám önökkel osztani. Tehát ha esetleg valaki tudja, hogy ki írta ezt az olvasói levelet, nagyon-nagyon örülnék neki megtudni, mert hogy egy rendkívül elmés úriemberről van szó. Tehát az állítás a következő: az autóink sokat fogyasztanak, ez az olajlobbinak köszönhető, blablabla, vagy a benzin lobbinak, de hogyha például sufni tuning segítségével előállítunk egy ügyes ketyerét, akkor azzal mondjuk például, ha a gyújtást egy kicsit megbuheráljuk, akkor a gyújtás szabályozásával mi, vagy átállításával mi jelentős üzemanyag megtakarítást tudunk elérni. Ez tulajdonképpen egy eléggé közhelyekkel teli állítás, ebbe belekapaszkodva egy olyan termék jelent meg a piacon, ami úgy működik, hogy a szivargyújtón keresztül kell becsatlakoztatni az autóba, és optimalizálni fogja a gyújtását az autónak a termék előállítói szerint, és hát ezzel ugye benzin megtakarítást tudunk elérni. Ezt a terméket az olvasói levél értelmében házaló ügynökök árusították, és a házaló ügynök a szokásos módon ugye azt mondta, hogy hát abban az esetben, hogyha egyet vesz, az 20 ezer forint, de csak önnek kettő darab, az 25 ezer forint lesz. Az, akihez bekopogtak, és akinek a nevéhez az olvasói levél fűződik, ő egy, ha jól emlékszem, egy mérnök tanár ember volt, és megkérdezte azt, hogy ugye mondja már meg jó ember, hogy ez a dízel autóban is működik ez a gyújtásszabályzó berendezés. Azt mondta, hogy természetesen. Na hát ez a mérnök ember meg tudta, hogy a dízel autóban nincsen gyújtásszabályzó. Ugye? Bocsánat, nincsen gyújtás. Következésképpen egy gyújtásszabályzónak ott különösebben semmi értelme nincs, úgyhogy értelemszerűen nem is vásárolta meg ezt a csodálatos terméket. Na hát valami ilyesmiket szeretném volna a mai előadásra összegyűjteni, és a következő az egy olyan búvópatakként mindig előkerülő, újra meg újra előkerülő felvetés: a vizet el lehet égetni. És a víz elégetésével mondjuk energiát lehet termelni. Ez újra meg újra előkerül a különböző internetes portálokon, különböző olyan helyeken, ahol tudománnyal foglalkoznak, vagy áltudománnyal. Na most erre az állításra, tehát hogy a vízenergia termelő folyamatban vízgőzé égethető el, ami hát ugye eléggé a saját farkába harapó kígyó jellegű állítás önmagában véve is. Valamikor a 80-as évek végén és a 90-es évek elején egy úriember elkezdett házalni egy úgynevezett vízplazmán alapuló találmánnyal, és véleménye szerint, illetve előadása szerint ez alkalmas a fémek megolvasztására, egyszerű vízégetésről van szó. Autókat lehet vele meghajtani, elektromos energiát lehet vele termelni. Valamikor a 80-as évek végén a nagy csatornák, Magyar Egy, illetve a Duna TV, de a kereskedelmi csatornák is főműsoridőben biztosítottak ennek az úriembernek publicitást. Ha megengedik, akkor én most egy néhány szemelvényt szeretnék az egyik ilyen bemutatóból, ami egy vidéki televízió csatorna, nem a szegedi, a vidéki televízió csatornának az előadásában jelent meg, remélem sikerülni fog lejátszani.
15-20 ember. Mindössze ennyien voltak kíváncsiak a találmányra és feltalálójára Nyíregyházán. Tényleg hihetetlennek tűnik, amit Gróf Spanyol Zoltán, a Münchenben élő elektromérnök állít. Elégeti a vizet, és ezzel autókat hajt, áramot állít elő, és heggeszti akár az alumíniumot és a porcelánt is. Aki először jött ilyen előadásra, mert nem ez volt az első a megyeszékhelyen, úgy gondolhatta, hiszem, ha látom. És higgyék el, láttuk. A hihetetlennek tűnő bemutató előtt azonban lássuk a hidrogénhajtás történetét, és talán jövőjét. A hidrogént a vízből választják ki. Ilyet először Lavoisier csinált 1773-ban. Módszerét valószínűleg sokan kipróbáltuk már. Forrólapra egyszerűen vizet fröcskölt.
Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Ugye tetszenek azt látni, hogy itt egy forró kanálra vizet csöppentettek, és a kommentár szerint a forró kanálra rácsöppent vízből hidrogén fejlődik. Én azt gondolom, hogy egy jobban képzett nagycsoportos óvodás is erre már azt mondja, hogy ugyan már ez nem lehet igaz. Na de nézzük a következőt.
A vízben lévő nukleáris energiát tudjuk hasznosítani.
Nukleáris energiát fog hasznosítani, kérem ezt a mondatot, ezt a félmondatot jegyezzük meg.
És ez az energia, ez közvetlen a motor mellett készül, illetve ez a vízplazma, ami aztán magát a hidrogént viszi, tárolja, és szállítja, nem robbanás veszélyes, nincs sugárveszély, ugye, az atomreaktorok.
Álljunk meg egy pillanatra, tehát hidrogén, de nem robbanás veszélyes, és noha nukleáris, amit ugye már mondott az elején, de nincsen sugárveszély sem. Nagyon érdekes dologgal találtuk itt magunkat szembe.
250 ezer évig sugároznak, és rákot okoznak, stb. Itt nincs semmi veszély. Egy liter vízzel egy autó 100 kilométert tesz meg.
Mindig ezt mondják.
Nem olyan sokba kerül egy liter víz, tehát mindenkinek megéri.
Az ötlet túlságosan egyszerűnek tűnhet. Egyszerűsítve, a vízben található hidrogénnek csak egy részét bontjuk. A létrejövő úgynevezett vízplazma szállítja és veszélytelenné teszi a szabad hidrogénatomokat, amelyeknek egyébként nagyon magas az égési hőmérséklete.
Hadd ne kommentáljam ezt, és inkább talán menjünk át akkor a legvégére ennek a bemutatónak.
Szóval egy szerkezet a motor mellé, víz a tankba és indulás. A hengerekben pedig nem benzin, hanem akár egyszerű csapvíz ég el. Persze, hihetetlen, de működik. A vízplazma égési hőmérséklete elérheti a 15 ezer Celsiust is. Ezzel már heggeszteni is lehet. Aki eddig nem hitt a fülének, most a szemének sem fog.
Már aki nem látott még heggesztést.
Az imént látott mechanizmusnak köszönhetően nem csak autómotort, hanem áramtermelő erőművet, sőt sugárhajtóművet is lehet építeni. Olyanokat, amelyeket víz hajt. Ezek mellékterméke a vízgőz, és egyes tanulmányok szerint az, hogy néhány éven belül beforhatna az ózonjuk.
Tetszenek látni, tehát nem elég, hogy energiát termelünk a víz elégetésével, de még csak úgy mellékesen az ózonjukat is befoltozzuk.
Decentralizálni lehet az energiaellátást, vagyis egy-egy város saját agregáttal biztosíthatná az áram felhasználását. Erre már érdeklődő település is van. A gazdasági következmények még hihetetlenebbek, ha a találmány itthon marad.
Na most jönnek a számok, hölgyeim és uraim, most tessék figyelni.
Forint forgalmat lehet elérni. És kb. 200 ezer dolgozónak adunk kenyeret, ugye, és a bérüket fölvisszük a nyugati bérszintre, a bérfizetést. Tehát nem így bérre dolgoznak majd nálunk az emberek.
A vízhajtású motorok gyártásának elindításához 3 évre és 500 millió, legfeljebb 1 milliárd forintra lenne szükség.
Bagatell.
Összehasonlítás végett. Körülbelül 500 millióba kerül 250 méter autópálya. Egyelőre nincs elég pénz. Az állam erre nem áldoz. A feltaláló most hazai vállalkozók segítségével próbálja megvalósítani terveit.
Már.
És kérem, hogy erre a részletesenek odafigyelme, azt gondolom, hogy ez a leghatásosabb és számomra legfelháborítóbb is.
Szívva volt az, hogy kaptam egy 400 millió dolláros szerződést, de én jó járok, én abból 160-180 millió dollárt, mint magánember megkapok, mint feltaláló. De utána oda kell adnom az egészet az idegennek, amikor kész vagyok a teszteléssel. És akkor mit kezdek a pénzzel ebben a koldus országban? Hát Budapest utcáin több a kéregető, mint a járok elő. Osztam szét a pénzt, szóval valamit kellene kezdeni ezzel a találmánnyal, és...
Nincs olyan érzésük itt, hogy mintha provokálna bennünket ez az úriember ezzel a koldusozással? Nekem végig ez volt az érzésem.
Ilyen óriási a gazdasági értéke, ezért nem kívánok idegen tőkét bevonni.
Érdeklődők pedig vannak. Persze, hihetetlennek tűnik a találmány, de önök is látták. Reméljük, Gróf Spanyol Zoltánra nem lesz igaz a mondás, miszerint senki sem lehet proféta a saját hazájában.
Tehát akkor ugye most szembe találjuk magunkat azzal a közhelyel, hogy van egy fantasztikus találmány, és tessék, se a kormány nem segít, se az emberek nem segítenek, se senki nem segít, pedig ez a jó ember azzal a 6000 milliárd euróval, amit ő emlegetett, azért szerintem jelentősen megdobta volna a GDP-nket, aki pontosan tudja az adatot, az nagyjából tudja, hogy ez a GDP-nknek nagyjából olyan 6-8%-a körül van. Tehát azért ő igen jelentősen hozzá tudott volna ezzel a dologgal járulni, mondjuk ahhoz, hogy a magyar gazdaság az fellendüljön, ha ez a dolog igaz volna. Na nézzük, hol lehetett ezt a jó embert lebuktatni. A megoldás 5 perc 55 másodpercnél volt. Tess csak egy kicsit alaposabban megnézni ezt a kinagyított képet, ott ahol a nyíl van. Látszik, hogy ebből a szürke dobozból nem egy darab madzag jön ki, hanem kettő. Az egyik madzag az ugye megy ehhez a hegesztőpisztolyhoz, vagy hegesztőberendezéshez, a másik meg eltűnik az asztal alatt. Az egyik ilyen sajtótájékoztatón az egyik újságíró megkérdezte, az asztal alatt ugyanis beledugva a konnektorba ez a berendezés, hogy tessék mondani, miért van az ott bedugva a konnektorba? És mondta a gróf Spanyol Zoltán, hogy hát azért, mert előmelegítik a vizet ezzel a dologgal. Aztán valaki más meg észrevette, hogy a berendezésre rá van írva ezt, hogy Multiplász 2500, nosza, beírta a Google-ba, és mit talált? A Multiplász 2500 egy egyszerű orosz gyártmányú hegesztő berendezés, semmi más nem csinál, elbontja a vizet, és hát kémikus hallgatóim tudják, hogy a vízbontás eredményeként létrejövő kettő egyarányú hidrogén-oxigén L1 elégetésekor minden további nélkül egy 3-4000 fokos hőmérsékletű láng előállítható, az egész ezen alapul. Mondjuk, hogyha ezzel tehát autót akarna meghajtani az ember, és 100 kilométerre szeretne elutazni egy liter vízzel, akkor minden működne, csak egy jó hosszú madzag kellene, amivel végig be van dugva a konnektorba. Tehát ezzel a nagyon egyszerű dologgal kell találni egy olyan képet, ami látszik azt, hogy be van dugva a konnektorba a berendezés. Én azt gondolom, hogy egyértelműen lebuktatható volt a gróf Spanyol Zoltánnak a csalása. Az egy másik kérdés, mielőtt átérnék itt a lugosítószerek bemutatására, vagy az azzal kapcsolatos polémiára, hogy azért én azt egy kicsit furcsálom, hogy ennyi zsurnalisztát, ennyi újságírót, televíziós szakembert megvezetett ez az úriember. Furcsálom azt is, hogy az ördögbe nem lektorálták ezeknek a riportázsoknak, riportfilmeknek az anyagát. Hát annyira átlátszó, annyira nyilvánvaló az, hogy itt valami csalásról van szó, és mint mondtam, főműsoridőben több televíziós csatorna is közvetítette ennek az úriembernek a nagyszerű ország megváltó találmányát. A következő egy hihetetlen internetes szubkultúrával rendelkező találmány, illetve hát ez inkább egy életvezetési jellegű dolog. Ez az úgynevezett lugosítás, szinte biztos vagyok, hogy önök is találkoztak vele így, úgy vagy amúgy valamilyen formában. Ugye itt az a sztereotipikus állítás, amiben az egész lugosítási biznisz belekapaszkodik, az, hogy a mi szervezetük az el van savasodva. Mivel el van savasodva, ezért minden elképzelhető módon lugosítani kell, és hogyha lugosítjuk a szervezetünket, akkor jól fogjuk érezni magunkat. Most tulajdonképpen én azt gondolom, hogy abban van valami igazság. Maga az egész lugosítás, főleg az, hogy a vér el van savasodva, ez egy orvosi, illetve biológiai képtelenség. Ebben azért állapodjunk meg. De az is biztos, hogy a lugosítási eljárások, azok nagyjából a múlt század közepén, bocsánat, a 19. század közepén, tehát a fogyasztói társadalomnak a fellendülése során, kapcsán jelentek meg. Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerűen azért, mert nagyon sokat égett az embereknek a gyomra. Ezt az állításomat azzal is alá tudom támasztani, hogy angolul a gyomorégést heartburnnek hívják, tehát nem a gyomorral, hanem a szívvel hozzák összefüggésben. Minden esetre az biztos, hogy elképesztő számú olyan termék található interneten beszerezhető formában, de akár boltokban is, amelyek állítólagosan lugosítanak. Nézzük, honnan származik ez a lugosítás. Egy Edgar Cayce nevű úriember találta föl, és hát ő mondta azt, hogy lugosítani kell mindenféle dolgokkal a szervezetet, és akkor majd jól fogjuk érezni magunkat, nem fog égni a gyomrunk. Egy Robert Young nevű, mind a mai napig élő úriember, a PH Csoda című könyv írója, esetleg már találkoztak önök is vele, aki fölkarolta ezt, és pillanatilag ő számít ennek a területnek a pápájának. A következőket állítja, tehát ugyanaz az alap gondolat, lugosítani kell. Bizonyos dolgok lugosítanak, például a zöldség, gyümölcs, hal, magvak, de mondjuk például talál az ember rajta, hogy lugosító étrendhez ajánlott gyümölcsök, citrom, lime, grapefruit, meg megy, ezek egyáltalán nem lugosak inkább, tehát én ezt eleve egy ellentmondásos dolognak látom. Ugyanakkor például a cukor, hús, tojás, csokoládé, ezek savasítanak, az oxigén, az lugosít, ugye, tehát nagyszerű, hogy Fogarasi Árpád, akkor ez egy lugosító dolgot állított annak idején elő. Aztán például javasolnak ilyet is, hogy szuperhidratálás, fogyasszunk el 3-5 liter vizet naponta, mert hogy az lugosít. Hölgyeim és uraim, a víz letális dózisa egészségi állapottól, illetve testtömegtől függően 6 és 12 liter között van, tehát mondjuk egy kisebb testtömegű ember 6 liter vízet elfogyaszt, akkor nagy valószínűséggel nem éli túl. Tehát nem biztos, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ez a bizonyos szuperhidratálás. Azt a bevezetőben már mondták, hogy ugye én vizes oldatokkal foglalkozom, tehát talán megbocsátják nekem, hogyha a példáim is a vizes oldatok köréből fognak jönni. A 100 kémiai mítoszból vettem ezt az idézetet. Ők azt mondták, ők is nyilván a lugosítással kapcsolatos szakirodalmat dolgozták föl, tehát antioxidáns hatású, nincs megmagyarázva, mit jelent. Mérgező anyagoktól mentes, ezt még ugye az ember elfogadja, oxigénben gazdag, ionizált víz, az az igazi lugosító víz, vagy például a strukturált víze szintén egy lugosító hatású dolog. Tulajdonképpen, ha ezt az egész litániát elolvasnánk, akkor rájönnénk arra, hogy a víz, amit a csapból iszunk, az azért nem jó, mert túlságosan sokat vándorol a csövekben, és tönkre megy a szerkezete, és a strukturált víz az viszont, én igazából legaranyosabbnak ezt gondolom, molekulái könnyen áthaladnak a sejthártyán, és bejutnak a sejtmagba. Gratulálunk. Ugye, ha ezt egy biológus meghallja, biztos, hogy azt mondja, hogy hát ez egy nagyon érdekes gondolat. Na most a következőt tettem. 2 darab lugosító víznek, kikiáltott víznek a címkéjét meglehetős nehéz munkával leáztattuk, és megpróbáltuk leszedni, és sikerült. Én a gyártót, illetve a gyártás azonosítására alkalmas adatokat kimontíroztam, mert én egyszerűen csak az állításokkal szeretnék vitatkozni, nem a gyártóval. És akkor most nézzük meg, hogy a két, az egyik vízre azt mondják, hogy ez egy lugos víz, a másikra meg, hogy ez egy redox víz. Nézzük meg, hogy mik azok az állítások a termék leíráson, aminek alapján az ember föltett egy olyan kérdést, hogy ami eldöntheti azt, hogy át akarták vágni, vagy nem. Első állítás, mind a kettő címkén rajta van, hogy hozzáadott anyagot nem tartalmaz. Itt, ahol most remeg a rézer kardom, ott van annak a kútnak a száma, ahonnan ezeket a vizeket veszik. Mind a kettő terméket ugyanabból a kútból vették, viszont az összetételük meg különböző. Tehát egész biztos, hogy valami anyagot hozzá kellett adni, mert akkor ugye ez egy nyilvánvaló ellentmondás. Sokkal nyilvánvalóbb az, hogyha azt mondja valaki, hogy kalóriamentes természetes energia, mert ha energia, akkor kell, hogy legyen benne kalória. Tehát ez a kettő ez valahogy nem fog összejönni. Hát aztán, amit igazán már égnek áll az embernek a haja, az a következő mondás. Mind a kettő címkén rajta van, rendkívül optimális ásványi anyag összetételének és módosított molekula szerkezetének köszönhetően a gyomorsav nem közömbösíti. Na most, hölgyeim és uraim, a gyomorsav az körülbelül 0,9 és 1,5-ös pH érték közötti, tehát erősen savas kémhatású, nagyjából egy másfél liternyi térfogatú dolog. Ha most egyszerűen csak veszem ennek a terméknek az összetételét, és kiszámolom azt, hogy mennyi gyomorsavval ekvivalens, hát nagyjából 10 és 60 liter attól függően, hogy éppen savas vagy kevésbé savas formában van az embernek a gyomra, ilyen lugosító vizet képes azonnal semlegesíteni. Tehát az, hogy a gyomorsav bármelyik összetevőjét ennek a lugosító víznek ne tudná semlegesíteni, az összetétel alapján nem indokolt, illetve nem várható. Ami viszont én szerintem a leginkább azt mutatja, hogy itt valamiféle átverésről van szó, az az elsődleges hatás feltételes módban való megfogalmazása. Emelheti a pH értéket, segítheti az izmok savasságának csökkenését, gátolhatja a savasodást. Ez a kapanyél is elsülhet esetét idézi föl nekem, és mindenképpen azt mutatja, hogy emelheti, de ha nem, hát akkor pehje volt, mert magának nem sikerült. A következő kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, az, hogy most mi a helyzet a sózással, ugye az ételeknek a sózása a menzán egy néhány hónappal ezelőtt vetődött föl, és hát bizony komoly vitákra adott ez okot, illetve lehetőséget. Azok az állítások, amikből itt ki fogunk indulni, tulajdonképpen már önmagukban véve is ellentmondásosak, mert egyrészről az egy viszonylag elfogadott, és én azt gondolom, hogy a valóságnak megfelelő kijelentés, hogyha túlságosan sok konyhasót fogyasztunk, akkor az a magas vérnyomással valamilyen formában kapcsolatba hozható. Ugyanakkor viszont valamikor 2011-ben, ha jól emlékszem, volt egy internetes hoax, nem tudom, hogy van-e önök között olyan, aki ezzel találkozott, amikor is azt terjedt el az interneten, hogy a konyhasónkat káliumkloriddal keverik, és azért kevernek hozzá káliumkloridot, mert szeretnék a népességet gyéríteni, és a gyérítésnek az útja, módja az, hogy káliumkloridot kevernek a konyhasóba. Hát ha megnézzük, akkor ez két teljesen egymással ellentmondó dolog. Az egyik az azt mondja, hogy túl sok konyhasót fogyasztunk, a másik, hogy túl keveset fogyasztunk. Tehát igazából a kérdés az most az, hogy akkor mit csináljunk. Az egyik ötlet, ami ezzel kapcsolatban megjelent, hogy hát akkor fogyasztunk csökkentett nátrium tartalmú konyhasót, és hát az ezzel kapcsolatos, tehát erre a figyelmemet egy kollégám, egy szervetlen kémia professzor hívta fel a figyelmet, hogy hát a nátriumklorid, nátrium tartalmának a csökkentése az egy meglehetős oximoron, mert a nátriumkloridnak annyi a nátrium tartalma, amennyi, azon nem lehet csökkenteni. Teljes mértékben igaza volt egyébként. Illetve hát az is lehetséges, hogy egyáltalán ne fogyasszunk se kálisót, se konyhasót, ugye ez is egy megoldás volna. Na először is egy kicsit néhány háttérinformáció a konyhasóval kapcsolatban. Az asztali sóknak a fő komponens ez a bizonyos nátriumklorid. Amit talán érdemes róla elmondani, hogy úgy alakult az embernek, a szervezetének a működése, hogy a nátriumklorid fogyasztása az örömérzetet vált ki az emberben. Ezért aztán tehát egyrésztről örömérzetet vált ki, másrésztről meg a szervezet ezt a szervezetbe jutatott nátriumot megpróbálja visszatartani. Ennek történeti okai vannak, amennyire én megértettem a kémikus agyammal. Itt egyszerűen arról van szó, hogy az ősember rengeteg gyümölcsöt fogyasztott, a gyümölcsökben sokkal több volt a kálium, mint a nátrium, tehát arra kellett ráállítani a szervezetünket, hogy a káliumtól könnyen meg tudjunk szabadulni, mert az bőségesen bekerült a szervezetbe, a nátriumot meg tartsuk vissza, mert hogy az meg ritkán kerül be a szervezetbe. Közben az emberiségnek megváltozott ugye az étkezési szokásainak a struktúrája, sokkal több nátriumklorid tartalmú ételt és sokkal kevesebb gyümölcsöt fogyasztunk, tehát valamilyen módon ez az egyensúly ez elkezdett felbomlani. A nátriumklorid a szervezetben igen nagy mennyiségben van jelen, és rendkívül érdekes az, hogy egy ilyen egyszerű dolog, hogy mennyi nátriumkloridot, mennyi konyhasót érdemes egy nap elfogyasztanunk, mind a mai napig az orvostársadalom szaklapjaiban megjelenő cikkek tanúsága szerint késhegyig menő vita tárgyát képezi. A WHO 5 g per napot javasol, de számos olyan orvosi szaklap van, ami ezt egyszerűen kétségbe vonja. Nemrég volt Magyarországon egy felmérés, bizony ennek a WHO, az egészségügyi World Health Organization ajánlásának többszörösét, 2-3-4-szeresét elfogyasztja egy felnőtt ember Magyarországon, egyszerűen azért, mert szinte minden tápanyagunkban található konyhasó. Tehát a vita az folyik, hogy most akkor mennyi, hogy egyrésztről a magas nátrium szint az milyen élettani hatással jár. Az egészen biztos, hogyha túladagoljuk, tehát mondjuk például a hajót öröttek, amikor ugye tengervizet ittak, akkor kiszáradtak, valamint az is egy fontos dolog, hogy mondjuk kb. 240 g szájon át bevett nátriumklorid, az bizony már halálos tud lenni, tehát mostantól fogva, amikor hazavisszük azt a kilós sót, a boltból, akkor úgy tessék arra ránézni, hogy az négy felnőtt lett állisodlagjának megfelelő konyhasó, legalábbis így is lehet nézni. Szóval az ötlet az az volt, hogy akkor állítsunk elő olyan konyhasót, amelynek a nátriumklorid tartalmát azt úgy csökkentjük, hogy káliumkloridot adunk hozzá. Annak, hogy ennek mi a hatása, úgy tudjuk megérteni, ha megnézzük, hogy mi a káliumkloridnak az élettani hatása. Először is keserű ízű, semmiképpen nem jutalmazó mechanizmust beindító dologról van szó. Az emberi szervezetben azonban szükség van kálium ionokra, például az idegi izomműködéshez, ingerületi folyamatokhoz. A fiziológiás koncentrációja töredéke a nátrium koncentrációnak, mégis a káliumklorid bevitel hazánkban nagyságrendileg összemérhető, összevethető a nátriumklorid bevitellel. Látszik az, hogy könnyen ki fog tudni ürülni a szervezetből. Amint mondtam, gyümölcsök, zöldségek, magvak tartalmazzák. Abban az esetben, hogyha kálium túladagolás lép föl valakinél, ez a hiperkalémia nevű betegséghez tud vezetni. A vese elégtelenségben szenved emberek számára ez egyszerűen életveszélyes, tehát számukra ez a káliumklorid tartalmú konyhasó, ez bizony komoly veszélyekkel jár. A letális dózisa ennek a káliumkloridnak kb. 200 g, megint tömegre összevethető a nátriumkloridéval, és ez az internetes hoax, ami elindult a káliumklorid körül, arra is épített, azt is, tehát az is benne volt, hogy az USA-ban halálos ítéletek végrehajtására káliumkloridot adnak intravénás injekció formájában. 2011-ben volt ez az őrület, amikor mindenki patikai sót akart vásárolni, és az országos tiszti főorvos tiltotta meg azt, hogy nátriumkloridot, tehát patikai nátriumkloridot áruljanak, azért csökkent le hirtelen. Látszik az, hogy kb. 45-50-szeresére növekedett a patikai konyhasó vásárlás. Na most a Gyógyszerészet című folyóiratban megjelent egy cikk, amiben egyszerűen azt a nagyon egyszerű műveletet végezték el, hogy megmérték a káliumklorid tartalmát a konyhasóknak, és 1% alattinak találták, tehát az a rémhír, hogy káliumkloriddal próbálnak megölni bennünket, az már csak azért sem igaz, mert legfeljebb szennyeződés szinten van káliumklorid ezekben az asztali sókban. Egyébként is nagyjából a letális dózis alapján körülbelül ebből a káliumkloriddal dúsított vagy hígított konyhasóból körülbelül bő fél kilót kellene elfogyasztani, és hát az eleve kétszer annyi nátriumkloridot tartalmaz, mint amennyi a letális dózis. Tehát ez az egész semmiképpen sem megalapozott, tekinthető megalapozottnak. Ennek ellenére ezt a bizonyos csökkentett nátriumtartalmú sót, 70% nátriumklorid, 30% káliumklorid, ezt betiltották, mert hogy a vese elégtelenségben szenvedők számára ez gondot tudna okozni. Na akkor most nézzük meg azt, hogy akkor most a nátriumkloriddal mi legyen. Ugye a nagy gond az, hogy az nyilvánvaló, hogy és ezt rövidtávú tudományos kísérletek, néhány hétig tartó tudományos kísérletek egyértelműen bizonyították, hogy a konyhasó bevitel csökkentése és a vérnyomás csökkenése között egyértelmű összefüggés volt felfedezhető. Igen, nem csak, hogy ezt csak néhány hétig tudták elvégezni megbízhatóan ezeket a kísérleteket. Most tessék elképzelni, hogy egy ember élet, egy emberöltő az évtizedeken keresztül folyik, tehát nem lehet azt tudni, hogy egy hosszú távú, hónapokon, éveken keresztül tartó ilyen kísérlet milyen eredményre vezetett volna. Ennek megfelelően mind a mai napig vitatkoznak az orvostársadalomban arról, hogy mennyi volna az optimális. Ami miatt ezt a három képet ide fölraktam, az, hogy kint Ausztráliában az egyik professzor kollégám tapasztalta azt meg, hogy amikor gulyáslevest akart főzni, zárójelben megjegyzem, Ausztráliában régóta működik ez a Stop Show nevű mozgalom, és a végén ugye be akarta volna állítani a savát, a vendéglátójától kért volna a sót, és azt mondta, hogy nem tartunk sót, mert hát hiszen az méreg. Úgyhogy kénytelen volt só nélkül feltállalni a gulyáslevest. De igazán akkor döbbent meg ő is, meg én is, amikor megtudtuk azt, hát ugye számos trópusi terület van Ausztráliában, ezeken a trópusi területeken az emberek sótablettákat fogyasztanak a verejtékezéssel eltávozó nagy mennyiségű só pótlására. Hát hölgyeim is, ha már lehet választani, én inkább a gulyáslevesbe raknám azt a sót, mint hogy sótablettával egyen meg. Szóval ennek a történetek annyi a tanulsága, hogy én azt gondolom, hogy az se jó, hogyha teljes mértékben megvonjuk a sót a szervezetünktől, meg az se jó, hogyha túlságosan sokat fogyasztunk belőle, és mindenképpen megvárnám a szakmának a vélekedését az optimális sófogyasztással kapcsolatban. A következő egy költői kérdés, megengedhető-e, hogy a szervezetünkbe nehézfémek kerüljenek? Hát a nehézfémek azok ugye sokféle formában előfordulnak a hétköznapokban. Legutóbb a kolontári tragédia kapcsán vetődött az föl, ugye, hogy hát nehézfém mérgezést fognak majd kapni azok az emberek, akik kolontárnál voltak, de az Erin Brockovich nevével fémjelzett film az meg ugye króm mérgezésről szól, és hát ezek a vonalak, ezek pedig a gonosz hatalmak nehéz fémekkel meg akarnak mérgezni bennünket című állításhoz fognak tartozni. Na, akkor jó szokásomnak megfelelően nézzük már meg, hogy mik azok a nehéz fémek. A nehéz fémek azok tulajdonképpen olyan elemek, olyan fémek, és ez a kémiai definíciója, amelyek sűrűsége elemi állapotban mondjuk 4,5-5,5 g per köbcentiméter között van. Ez egy meglehetősen átabotában megalkodott definíció. 2002-ben jelent meg egy eléggé alapos tanulmány arra vonatkozó, hogy most akkor mik is azok a nehéz fémek, és az tanulmány szerzője arra megállapításra jutott, hogy a szakirodalomban 42 definíció található, egymástól eltérő definíció található a nehéz fémekre. Úgyhogy tulajdonképpen én maradnék a kémiai definíciónál, azért sorolhatunk ide közéjük például félfémeket vagy másodfajú fémeket is, sőt, hát mondjuk egyes források a később majd említendő alumíniumot is ide sorolják, és hát ami ugye egy kicsit az embernek a tanári, hogy is mondjam csak, vénáját egy kicsit, vagy a gondolkodását mondjuk így inkább megmozgatja, az, hogy mi az oka annak, hogy ez, hogy mérgező, meg nehézfém, ezek mindig egymás mellett találhatók meg, vagy legalábbis túlságosan gyakran találhatók meg egymás mellett. Nos, először is a nehézfémeket két nagy kategóriába kell sorolnunk. Az egyik az úgynevezett eszenciális nehézfémek, vagy az élő szervezetek működéséhez szükséges nehézfémek, ilyen például a vas, rész, cink, kobalt, nikkel. Ezekből valamennyire szüksége van a szervezetnek. Ha hiány lép föl, az is rossz, ha többlet lép föl, az is rossz. Egyik sem jó a szervezet számára. Ezért is hívják őket nyomelemeknek. Ugyanakkor viszont vannak olyan nehézfémek, kadmium, higany, nyólom, aminek legalábbis mai tudomásunk szerint nincs ilyen biológiai szerepe, tehát életleni funkciójuk nincs. Ezek közül van amelyik erősen mérgező, de van olyan, ami nem mérgező, viszont nincsen semmiféle biológiai funkciója. Most nézzük meg azt, hogy egy adott mennyiségű nehézfém bekerülése a szervezetbe, az mikor tud veszélyes lenni. Hát ez számtalan dologtól függ, például függ attól, hogy milyen a kémiai állapota ennek a bizonyos nehézfémnek. Itt például példának a krómot vettem, ugye elemi krómból akár több kilót is berakhatunk a szervezetbe, krómot nagy mennyiségben tartalmazó implantátumokat, itt látható egy, minden további nélkül elvisel a szervezetünk, elemi állapotban semmiféle hatása nincs. Ugyanakkor viszont a hármas oxidációs állapotú króm az eszenciális, kis mennyiségben szükséges, a cukoranyag cseréhez, nagy mennyiségben viszont vesemájkárosodás bőrproblémákat okoz. Tehát mondjuk ez az eszenciálisnak egy igen jó példája. A hatos oxidációs állapot, Erin Brockovich esete, az viszont egy rendkívül erős oxidálószer, közismert a rákkeltő hatásuk. Függ még ezen kívül a toxicitás attól, hogy most jól oldódik, vagy nem jól oldódik, a bárium példája való erre, ugye, hogy a bárium szulfát az rosszul oldódik, gyakorlatilag egy toxicitásmentes anyagról van szó, a báriumklorid meg jól oldódik, és már 118 mg testsúly kilogrammonként halálos tud lenni. És hát attól is függ, hogy szájon át, belélegezve, bőrön át, vagy injekció formájában kapjuk, ezt például a káliumkloridnál láttuk, nyugodtan ehetjük a káliumkloridot kanállal, ha viszont intravénásan adják, ugye az eléggé veszélyes lehet. Ez itt most nem áll tudomány, ez most jó tudomány. A béres csepp. Ugye, tessék megnézni, hogy ha most levesztük az internetről a béres csepp egy nagyon jól bevált nyomelempótlószernek az összetételét, akkor az összetétel alapján 8 darab nehézfém is található benne, tehát egy olyan koktélról van szó, ami tele van nehézfémekkel. Nyilván kicsike mennyiségben, és megfelelő mennyiségben adagolva pont annyit juttatunk a szervezetbe, amennyire a szervezetnek szüksége van. Ugyanakkor viszont, mind a mai napig megtalálható fönt az interneten egy kínos férjét is a báriumszulfáttal kapcsolatban, ugyanis egy báriumszulfáttal megrakott autó felborult, és hát a televízió is mutatta, hogy ilyen szkafanderbe beöltözött úriemberek próbálták a kármentesítést végrehajtani, mert, mint a cikk állítja, belégzéskor a gyomorsavval érintkezve feloldódik és erősen mérgezővé válik. Ezt is lektorálni kellett volna azért ezt a cikket, mert amikor az ember belélegzik valamit, akkor nem biztos, hogy a gyomorsavval kerül az illető belégzett anyag összeköttetésbe. Minden esetre az biztos, hogy itt valamit nagyon-nagyon mellé nyúltak, mert közben meg a bárium szulfátot azt evőkanál számra kapjuk akkor, amikor gyomorröntgent végeznek rajtunk. Tehát én nem gondolom azt, hogy szükséges volt ezeknek az embereknek szkafanderben elvégezni a bárium mentesítést. A következő példánk egy angol cikket próbálok kivonatolni az elkövetkező percekben. Ez a hölgy, ez olyan mintákat vizsgált meg, amelyek a környezetben találhatók, például homokot, vagy például borokat. És azt nézte meg, hogy abban az esetben, hogyha az ember által létrehozott cézium 137 nevű elemet vizsgálja meg például borokban, új-zélandi borban, francia borban, vagy chilei borban, ezek a nukleáris fegyverek, atomfegyvereknek a fölrobbantása során kerülnek a légtérbe, és utána ugye kiszóródnak, akkor megnézte azt, hogy vajon ki tudja mutatni ezeket a borban. Hát ki tudta mutatni, tehát az analitikai módszereink azok most már elegendően finomak, kifinomultak ahhoz, hogy ezeket minden további nélkül meg tudjuk mérni, de kiszámolta a hölgy, hogy ahhoz, hogy annyi cézium jusson a szervezetbe, aztán persze más nehézfémeket is vizsgált ő még, de itt a céziumra hegyezte ki ezt a cikket, tehát hogy annyi céziumot juttassunk a szervezetbe, ami tényleg veszélyes tudna lenni, ahhoz 784.314 üvegbort kellene egy évben meginnunk, bármelyikből, akár a franciából, vagy chileiből, vagy az új-zélandiból, tehát nyugodtan szabad bort, ez azt jelenti, hogy gondolom ennyit nem szeretnénk azért egy évben meginni, de semmiképpen sem ettől fogunk cézium mérgezést kapni. És de végül ugye ígértem azt, hogy a chemtrailről is fogok beszélni, aki fölment az internetre és beütötte ezt a varázsszót, bizony látta, hogy valami gonosz emberek alumíniummal és báriummal permeteznek állítólag bennünket, ennek tudható be az, hogy az égen megmaradnak a repülőgépeknek a nyomai. Hát, hogy mi ennek a célja, ugye az emberiség elpusztítása, az éghajlat megváltoztatása és így tovább. Én azt gondolom, hogy mivel az alumínium, és hát személyes kötődésem van az alumíniumhoz, mert rengeteget foglalkoztam vele az eddigi pályafutásom során, tehát hogy személyesen is bánt, hogy szegény alumíniumot bántják. Harmadik leggyakoribb elem a Földön, és kémiailag kötött formában fordul elő. Nem tud bejutni, vagy ha bejut a szervezetbe, úgy halad rajta keresztül, hogy különösebben, mármint ez az alumínium oxid nem fog reakcióba lépni. Rendkívül cselesnek kell ahhoz lenni, hogy úgy juttassunk be alumíniumot a szervezetbe, hogy abból mérgezési tünetek származhassanak. Tehát én azt gondolom, hogy ha valóban lennének olyan idegen hatalmak, vagy olyan hatalmasok, akik szeretnék az emberiséget megmérgezni, én egész biztos vagyok abban, hogy nem az alumíniummal próbálkoznának, hanem valamilyen másik dologgal. Tehát ez az egész chemtrail dolog, én úgy gondolom, hogy megalapozatlan. Ha valaki kíváncsi a részletekre, akkor az interneten talál hozzá anyagot. Végül az utolsó, az inkább az emberi butaságra vonatkozó példabeszéd akarna lenni, saját gyűjtés, egy gyógyszerész barátom mesélte. A gyógyszertárában megjelent egy idős hölgy, és azt mondta neki, hogy ugyan adjon már neki fogamzásgátlót, és vett egy 3 hónapra szóló fogamzásgátló adagot, majd 4 nap múlva visszajött a hölgy, és ismét kért 3 hónapra szóló fogamzásgátlót, majd 5 nap múlva megint. És akkor már a barátom megkérdezte, hogy ugyan már Ibi néni, mondja már meg, mire kell magának ez a sok fogamzásgátló, ugyanis a hölgy már meglehetősen idős volt, hogy esetleg az unokájának viszi. Azt mondja, nem kedvesem, de hogy is a libáimnak gyönyörű nagy lesz tőle a mája. Azt hiszem, hogy ez is azt mutatja, ez az utolsó példa, hogy talán érdemes volna ezt a Rátvég által írt könyvben nagyon sokféle példán bemutatott emberi butaságot belekalkulálni ezekbe az áltudományos okoskodásokba. Igaz, nagyon igaz az a mondás, hogy a modern kor emberére a tudatlanságnál már csak a tudás illúzió jelent nagyobb veszélyt, ugyanúgy, mint Rébi nénire, ugye ezek a bizonyos fogamzásgátlószerek. Az is nagyon igaz, hogy a féligazságok gyakran sokkal veszélyesebbek, mint a nyilvánvaló hazugságok, tehát az, hogy nehéz fémeket ne juttassunk a szervezetbe, ez egy féligazság, ezt mindig tessék egy kicsit alaposabban megnézni, de én azt gondolom, hogy összességében a használd a józan paraszti eszedet, édes fiam, ismeretlen költőtől származó idézetet tudnám ide tenni. Utolsó gondolatként engedjék meg, hogy egy kis hírverést, egy kis népszerűsítést próbáljak meg az ismeretterjesztésnek tenni. Ugye tudjuk azt, hogy a tudós társadalom számára a fő feladatok azok elsősorban az, hogy megismerjék a természeti törvényeket, hogy aztán ezt az oktatás formájában ugye átadják a tanulói ifjúságnak, meg hogy aztán innováció formájában ezt átültessék a gyakorlatba. Mi a tudományos kutatóként ezzel töltjük az időnknek a legnagyobb részét. Van azonban, ez talán jobb lett volna, ha ide plusz egyet írok, van egy olyan része is a mi feladatainknak, hogy ismeretterjesztés, közvetítés, a tudás közvetítése az ismeretterjesztés formájában. Én azt gondolom, hogy a mai világunkban, mivel egyre bonyolultabb, egyre nehezebb benne eligazodni, az ismeretterjesztésnek egyre jobban megnövekszik a szerepe. Annál is inkább, mert azok a példák, azok a szemelvények, amiket bemutattam, talán megmutatták azt, hogy a modern ember számára a természettudományos ismeretek egyfajta önvédelmi eszközt jelentenek. Ezzel az önvédelmi eszközzel nagyon sokan nem rendelkeznek, és én úgy gondolom, hogy itt most, ha minden igaz, akkor a jövő értelmiségével állok szemben, olyan emberekkel, akik rendelkeznek alapvető természettudományos ismeretekkel, rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amellyel a laikusokat ebből a helyzetük, laikusoknak ebben a helyzetben tudnak segíteni. Tehát én azzal szeretném ezt az előadást befejezni, hogy inkább feladat lesz ez nekünk, mint szórakozás, és erre a feladatra szeretném én a jelenlevőket a pályájuk során ennek a feladatnak az ellátására tisztelettel felkérni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Szabó Éva, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára tartja meg Gondolkodj, mielőtt cselekszel, a felelősségérzet pszichológiája című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!